Ez ugye az a legsötétebb pillanat, amikor megérkezik ugye a hősünk a gödör aljára, és hogyha sikerrel jár, akkor itt jön szerintem ez az átváltozás, egyféleképpen ez az újjászületés. És valójában, hogyha belegondolunk, ez egy szimbolikus halál is, hiszen ahhoz, hogy újjászüles, valamit hátra kell hagynod.
Sziasztok, eltelt 2 hét és ismét itt vagyunk. Legutóbb ugye egy rendhagyó felállásban jelentkeztünk. Köszönjük szépen a fantasztikus helyszínt és a lehetőséget a Hévízi Hotel Európa Fitnek, hogy Hesznával kiegészülve a rezilienciáról beszélgethettünk, és ugye azt az adást hoztuk nektek, amit ott rögzítettünk élő közönség előtt. Most visszatérünk a szokásos keretek közé, annál is inkább, mert hogy folytatódik utazásunk a hős útján, mert hogy mindannyian hősök vagyunk, a saját történetünk saját útján. Ezt az utat járjuk január óta, minden hónapban egy állomással, közelebb kerülve a decemberi végcélhoz. Ő magunk hősévé válásának 12 lépését Joseph Campbell, az ezerarcú hőse nyomán modellezte le, ami rávilágít arra a kollektív emberi tapasztalatra, ami tanulási körként írja le az életünket, amelynek bejárása elengedhetetlen az önismeretünkhöz. Campbell elmélete szerint, ha tudjuk, hogy hogyan működnek az emberi történetek, akkor meg tudjuk változtatni a saját sorsunkat. Mítoszokat vett alapul, mondván az emberi életút során, az egyén személyes történeteiben is megfigyelhetőek a klasszikus, mítikus motivumok, és ebből a Campbelli gyűjteményből készített egy 12 pontos, ha úgy tetszik, vázlatot Christopher Vogel, hollywoodi producer, forgatókönyvíró, és ezen a 12 ponton kezdtünk el járni január óta. Ugye voltunk a közönséges világban, vagy a hétköznapi világban. A második lépés egy kalandra hívás csábított minket ebből a világból, aztán a harmadik lépésünk volt, hogy megtorpantunk, elfogadjuk ezt a kalandot, vagy ne, aztán úgy döntöttünk, hogy megindulunk a kaland felé, találkoztunk negyedik állomásban a mentorral, majd aztán átléptünk az általunk ismert világ az ismeretlen világba, az ötödik küszöb átlépése epizódban, ahol próbatételek váltak ránk, szövetségesekkel, ellenségekkel találkoztunk, majd megközelítettük ebben az ismeretlen világban a legbelső barlangot, ugye ez volt a legutóbbi hősútja epizódunk, amelyben Steiger volt Krisztián, generációkutató volt a vendégünk. Most pedig a megpróbáltatás állomásához érkeztünk dr. Kádár Anna Máriával. Szia Anna!
Szia István, köszöntöm én is a hallgatóinkat.
És mielőtt tovább szaladunk, még gyorsan az első 5 percbe beleférve el is mondom, hogy köszönjük szépen ezúton is a Podcast Pioneersnek, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programjának, hogy ezt az epizódot is támogatni fogja, ezt az ijesztő, rémisztő, de aztán egy pozitív felhanggal záruló epizódot, mert ahogy néztem, azért ez megint nem olyan rész lesz, ahol folytogatni fog bennünket a nevetés, ahogy szoktad mondani. Ugye itt azért a 8. állomás, megpróbáltatás, barlang mélye, találkozás a sárkánya, akkorában így írtad le ezt a lépését a hős útjának, ahova érkezünk, hogy gyakorlatilag most éljünk úgymond a legmélyére a történetnek, most találkozunk a sárkánnyal, most megyünk be a barlangba, a 12 állomásos bontásban ezt megpróbáltatásnak nevezik ezt az állomást, Anna. Hát mennyire volt rendben az, amit mondtam róla?
Teljesen, hiszen valóban ez a legkritikusabb pont, mert ez ugye az a legsötétebb pillanat, amikor megérkezik ugye a hősünk a gödör aljára, és hát innen kénytelen lesz kikecmeregni ahhoz, hogy elérje a saját célját, és hogyha sikerrel jár, akkor itt jön szerintem ez az átváltozás, egyféleképpen ez az újjászületés. Ez együtt jár egy kicsit azzal is, hogy szembenéz a legnagyobb félelmekkel, ezekkel megküzd, és valójában, hogyha belegondolunk, ez egy szimbolikus halál is, hiszen pont ezen gondolkodtam itt a műsor előtt, mielőtt ugye elkezdtünk volna beszélgetni, hogy ahhoz, hogy újjászüles, valamit hátra kell hagynod abból, ami régi volt, és meg kell teremteni az újat, és valahogy még itt is ott van az, hogy fú, hát ez akkora félelemmel tölt el, hogy inkább lemondanék az egész feladatról, és meghátrálnék, és inkább visszaszaladnék, de hogy valójában visz ez az áramlat, és kénytelen vagyok, mint hős, bizonyos dolgokat elengedni, bizonyos dolgokat feladni, akár az életemből, akár a régi érrészeimből, akár határokat meghúzni, vagy másképp dönteni, mert nagyon érdekes az is, hogy ebben a pontban lényegében a hősünknek egy kicsit megváltozik a személyisége, mert az, hogy a régi meghal, és valami új születik, ez egy kicsit arról is szól, ugye, hogy akár az életében, az életciklusokban is lép valamerre. Mert akár az Ericssoni fejlődési elméletben is úgy van, hogy létrejön egy krízis, és akkor hátrahagyjuk a régi életciklust, uh-huh, és uh-huh. születik valami új, ami persze félelemmel tölt el, hiszen nincs abban tapasztalatunk, még nem tudjuk, hogy abban fogunk tudni működni, nem, milyen lesz, de hogy ott van ez a, hát ez a lendület, hogy én most egy életem, egy halálom, szerintem most mondjuk ki másodszor ezt a mondatot, hogy én bizony most belemegyek, és megpróbálom.
Igen, ha jól emlékszem, akkor ezt elhangzott többször, több kontextusban, amikor tényleg nagyon-nagyon súlyos volt ez a mondat, az a határátlépés volt, igaz? Amikor a küszöbön voltunk, a küszöb átlépés, amikor az ismert világból átréptünk az ismeretlenbe, mert ugye ne felejtsük el, nem elég, hogy egy barlangba készülünk belépni, ugye ez a barlang ráadásul az ismeretlen világban van.
Igen, pontosan, és az ismeretlen az akár jelezheti azt is, hogy nem csak egy ismeretlen külső tényező, hanem az én életemben valami olyan ismeretlen, nem is tudom, hogy ezt hogy nevezzem, hát akár az identitásomnak az a része, amit én még eddig nem próbáltam ki, és találtam egy nagyon jó hasonlatot a Joseph Campbell-ös könyvben, ez pontosan ez a békás példa, békás mese, hogy valaki kopogtat a palotának a kapuján, egy béka jön, és ugye a királylánynak akkor valamit kell kezdenie vele, de hogy a királylány undorodik tőle, és a béka ugye követeli, hogy akkor ültesse fel az étkező asztalhoz, hogy egyen az aranytányérból, és aztán igyon a pohárkájából, sőt, még a sejem ágyacskájában is helyet kér. És mit csinál a királylány? Ami sok, az sok. És nem megcsokolja a békát, ahogy a rossz fordításokban szerepel, hanem falhoz vágja a békát. Tehát, hogy valahogy ezt akartam megnevezni, ezt az asszertív én részünk, ami lehet, hogy addig nem volt, de egyszer elérkezünk egy olyan pillanatig, egy olyan határig, amikor lehet, hogy annyira dühös leszek, hogy azt mondom, hogy na ez eddig és ne tovább. Hogy most aztán a sarkamra állok, és kipróbálok valami olyat, amit eddig lehet, hogy nem tettem meg, de megszületik valaki új, abból a régiből, aki lehet, hogy addig nyelt, vagy lehet, hogy jóvá hagyott dolgokat, és szerintem ez mindenkinek az életében ott van, akár az életközépválságkor, akár ilyen nagyon fontos döntési helyzetekben, soha nem tudjuk, hogy ez mikor van ez a pont, hiszen ez nem lehet életkorhoz, meg akár, hát életciklushoz lehet, hogy igen, mert ez ugye az életközépválság, ez tipikusan arról szól, hogy néha elérkezünk ahhoz a ponthoz.
Igen, nekem azért jutott eszembe életciklus erről, amit mondtál.
Pont ez az életközépválság?
Igen, igen, igen.
Hogy amikor rájövünk például arra, hogy nem is a saját életünket éltük, és ahhoz, hogy hőssé váljunk, ahhoz lehet, hogy minden régit ott kell hagynunk, és valami teljesen más meg kell szülessen, ami lehet, hogy a környezetünk megbotránkozik, mert szerintem a legnagyobb félelem az pont az, hogy vajon hogy fogják megítélni azt a királylányt, aki eddig bólogatott, és most azt mondja, hogy na, ez nem. Én emlékszem, hogy a saját életemben ez egy nagyon-nagyon fontos döntés volt, amikor ugye akár a transzgenerációs mintákat is át kellett írni, és még én is meglepődtem magamtól, hogy én tényleg ilyen is tudok lenni. És az az érdekes, hogy szerintem, amikor ebben a pontban kipróbáljuk ezt az egészet, és belemerünk menni hasonló helyzetekbe, akkor már a következő könnyebb lesz, még könnyebb, de hogyha meg nem vállaljuk fel, mert ott van ez a nagyon erős belső tiltó parancs, akkor nem tudunk innen tovább menni. És ez nem csak az asszertivitásra, hanem szerintem bármire érvényes az életünkben.
És akkor visszatérve ugye a barlanghoz, amiben ebben a lépésben most bemegyünk, elevenítsük föl az előző lépésünk, ugye a Steigerwald Krisztián közreműködésével, ugye ez a barlang megközelítése volt, és ott Krisztián nagyon-nagyon szépen rá is mutatott, hogy akár különböző generációk képviselőinek milyen kihívást jelent szembenézni ezzel a barlanggal. Azért mégiscsak vannak ilyen univerzális dolgok, amiket megállapítottunk akár a barlanggal, akár azzal kapcsolatban, ami a barlangban vár minket. Úgyhogy én azt javasolnám, hogyha egyetértesz, ezt az állomást vizsgáljuk most meg úgy, hogy először beszélünk arról az állapotról, ami jellemző ránk, amit meg kell ismernünk, vagy amivel szembe kell néznünk, amikor ugye bekerülünk ebbe a barlangba, és utána beszéljünk a cselekvésről, amit csinálnunk kell, hogy mondjuk ezen adott esetben változtassunk, vagy hogyan kezeljük azt a helyzetet. Mert lehet, hogy nem kell változtatnunk, lehet, hogy zsigerből jön, hogy csináljuk, de lehet, hogy van ott egy elakadás, na majd erről picit később.
Igen, és a csomó minden eszembe jutott, aztán kíváncsi vagyok, hogy merre fogunk elmenni, mert okay. Rengeteg ilyen zárója van a fejemben, de hogy majd kapcsolódunk ebben.
Ugye úgy írtad körül korábban ezt a barlangot, nagyon sokféleképpen jellemezted nekem, az egyik, ami akadt, az az a cethalgyomra volt, amit mondtál, hogy kicsit olyan, ugye ez, mint Jónás a cethalgyomrában. Illetve én is picit utána olvastam, és nagyon-nagyon sok helyen összecsengett ez a megközelítés, illetve az is, amire már kitértél, hogy attól igazán ijesztő ez a barlang, hogy itt nagyon sokszor a hőst nem egy tényleges sárkány várja ott, ami ugye egy külső ellensége a hősnek, hanem itt igazából önmagunk ellenségei vagyunk, vagy az úgynevezett belső ellenfelek, amik ellenünk fordulnak, régi beidegződések, félelmek, előítéletek, szokások, visszatartó erő, amikor ebbe a barlangba bemegyünk. Tehát Anna, az lenne a kérdésem, ugye van egy hős, aki elindul egy úton, megbeszéltük, hogy nagyjából mi történik vele az eddigi állomásokon, milyen állapotban van ez a hős, milyen állapotban vagyok én, amikor bekerülök ebbe a barlangba. Egy picit kapcsolható ez talán az árnyék munkához is, amiről majd egy később megjelenő részben fogunk beszélni, tényleg csak így érintőlegesen. Igaz?
Pontosan, mert hogy szerintem az egyik szó, amivel le lehetne írni ezt az állapotot, ez pontosan a bizonytalanság, hogy még ott van a régi, de még nincs meg az új. És akkor a kettő között ingadozva, hogy merre lépjek, hogy akkor melyik vagyok én. Merjem-e a járt utat a járatlanért elhagyni? Hogy mi lesz akkor, ha ott lesznek a feltételezések, ott lesznek akár ezek az önbeteljesítő jóslatok, ott lesznek a különböző mondatok lehet, amiket hallottunk akár gyerekkorunkban, és amiket lehet, hogy soha nem kérdőjeleztünk meg. Talán egy kicsit ez az integrálásnak az időszaka is, mert szerintem mindenki megérkezik az életében egy olyan pillanathoz, persze, hogy gyerekként ugye fehér-feketében látjuk a világot, és egyszer csak árnyaltabb lesz a kép. Én emlékszem arra a pillanatra, amikor egyszer csak így belém hasított az a felismerés, hogy ez most már mindig így lesz. Tehát, hogy ugyanúgy, mint szerintem emlegettük valamelyik részben az Inside Out, az agymanókban, Riley-nak ugye azt a mondatát, hogy most már ez mindig így lesz, hogy a boldogság és a szomorúság azok kézenfogva fognak járni, mert hogy minden jóban van egy kicsi rossz, minden rosszban van egy kicsi jó, mindennek elkezdjük látni az árnyoldalát, és hogy valójában szerintem le kell mondani néhány illúzióról, akár ezekről, hogy jaj, hogy akkor most, ha végigmegyünk ezen a barlangon, és minden megpróbáltatáson, pont, hogy minden mese vége, hogy akkor boldogan fogunk élni, és minden tökéletes lesz, hanem szerintem körülbelül itt jövünk rá, hogy igen, ez itt most a közepe, visszamegyünk az elejére, és minden kezdődik előről, és megint előről, és megint előről, és ez egy ilyen spirális haladás, amikor mindig visszatérnek az újrakezdések, a barlangok, a sárkányok egy másik formában, tehát hogy nincs olyan, hogy egyszer csak meg fogunk állni, és szerintem ez egyfajta meghőkölés is, hogy Úristen, hogy egész életemben ezt kell csinálnom, hogy mindig újra ki kell találnom magam, hogy akkor kell haladjak és fejlődjek, és ez valójában rémisztő is lehet, de ugyanakkor egy nagyon jó kihívás is. És nagyon meg lehet érteni akár azt az állapotot is, amikor valaki azt mondja, hogy de én már elfáradtam, én ezt már nem akarom csinálni, már akarom, hogy vége legyen, és már valahogy, hát ugye pont most, amikor a vakáció kapcsán beszéltük, hogy néha azt várjuk, hogy üljek egy tengerparton, és nézzek ki a fejemből, és ne jön se sárkány, se segítőtárs, mindenki hagyjon békén.
Sőt, egy leégett mező közepén is ülhetünk, tök minden, csak minden más teljesüljön, amit mondtál.
Igen. És hogy vannak ilyen pillanatok, amikor ott ülünk a barlang mélyén, és nem tudjuk, hogy honnan szedjük össze ezeket az erőforrásokat. Szerintem akár a csalódások is lehetnek ilyen újjászületések, amikor így rádöbbensz, fú, hát végülis egy csomó mindenre, hogy hát igen, a párkapcsolatnak is megvannak a maga árnyoldalai, a szülő-gyerek kapcsolatban is megvannak azok a mondatok, amiket soha nem akartál mondani, aztán mégis kimondasz, aztán utána a lelkismeret furdalásait, hogy jaj, hát igen, fordítom a könyvet, dolgozom, de közben a gyerekemmel is kellene foglalkoznom, és akkor ez most hogy van, és akkor ez most melyik sárkány, és akkor most mivel küzdjek meg, és hogy nincs egy ideális tér, egy ideális hely, egy ideális párkapcsolat, egy ideális szülő-gyerek kapcsolat, hanem minden olyan van, amit te teremtesz magadnak, és szerintem ez a fajta felelősség az, ami mellbevág, hogy én vagyok a saját történetemnek az írója, és én vagyok az, aki a fókuszt átállítom, vagy erre, vagy arra, akár arra is, hogy most beléptem a barlangba, és mi az, amit elveszítek, vagy beléptem a barlangba, és azáltal, hogy lezártam valamit, mi az, amit nyerni fogok. Tehát, hogy ez szerintem egy hatalmas döntés mindenkinek az életében.
Illetőleg, ha már állapotról beszélünk, ugye a barlangba lépés állapota, illetve a barlangban történő megtapasztalás, az ugye nem mindig egyenesen arányos. Tehát amikor ott állok a bejáratnál, akkor ahogy minden új előtt vannak elvárásaim, vagy félek, rettegek, vagy bízok, remélek. Nagyon-nagyon sok helyen olvastam is készüléskor, hogy valahogy ez a barlang azért a legmélye, a csúcspontja is, de a legmélye az utazásnak, és azért alapvetően mégiscsak a félelmekről szól.
Pontosan. Eszembe jutott egy történet, egy hosszabb történet, ami nagyon-nagyon érdekes. Benedek Dezső egy kulturális antropológus, akivel évekkel ezelőtt beszélgettem, és ő 18 nyelven beszél, és egy ilyen különleges kultúrát, egy kelet-ázsiai kultúrát sikerült neki újjá élesztenie. Elkerül ugye egy Jami törzshöz, Irala szigete, Tajvánnak a délkeleti részén van ez a sziget, és ugye ő a disszertációt az ősök énekéről írta, ami egy ilyen különleges hitrendszer, és ott ugye ebben az ősök énekében megvan, amit ugye skandálva előadnak, a világ teremtése, a falvak története, hogy milyen leszármazási ágak vannak, utána a családok története, és elmondják azt, hogy mit szabad tenni, mit nem szabad tenni, és ezt mindenki feltétel nélkül elhiszi. És megbetegszik ugye ezen a szigeten, ami aztán utána kiderült, hogy ez a halál szigete, mert a tifusznak van valamilyen, nem tudom milyen változata, azért nem is kutatták ugye a kutatók ezt a szigetet, és amikor ugye a sámán hoz megy, hogy ugye meggyógyítsa, akkor megkérdezi tőle, hogy van-e olyan dolog, amiben ő feltétel nélkül hisz, és nem kérdőjelezi meg. Mert ugye azt mondja, hiszel te valamiben annyira, hogy soha egyetlen pillanatban nem kérdőjelezed meg, hogy van neked egy ilyen éneked. És akkor Benedek Dezső azt mondja, hogy nincs. És ugye ez milyen érdekes, hogy ugye ebben a barlangban, hogyha ott vagyok, hogy az, ami engem tovább visz, ez a nagyon erős hit, hogy én ebből kijuthatok, hogy van visszatérési pont, hogy van elixír, hogy én vissza tudok jutni az útnak a végére, mert hogyha nem, és megkérdelezek mindent, akkor ott maradok ebben a barlangban. Sőt, nem is, hogy csak ott maradok, hanem visszatérek az előző ponthoz, és azt mondom, hogy nincs út, nincs remény, nagyon sokszor ugye akár egy ember, amikor beleragad egy élethelyzetbe, ugyanazokat a köröket rója, mert egyszerűen nincs meg ez az éneke, hogy nincs az a belső hit, hogy én erre képes vagyok, hogy én ezt meg tudom csinálni, de azzal együtt, hogy nem ilyen hurrá optimista módon, hogy egy-kettő lekoszabolom a sárkány fejét, és akkor én megyek, és fütyörészve kijutok, hanem azzal az egésszel, hogy én lehet, hogy bele kell halljak, lehet, hogy csak a sárkánynak az egyik fejét tudom levágni, és akkor még kell csak valamennyi erőforrás, és csak utána az összes többit lehet kinő, még 24 fej, aztán azzal is megbírkozom. Tehát, hogy a saját erőmből, ott már nincsenek ugye segítőtársak, nem fogják a kezemet, hanem ott nekem kell megküzdeni a dolgokkal, és ez mindenkinek az életében szerintem nagyon-nagyon sok helyzetben ott van. Egyrészt a szülővé válás, szerintem az is egy ugyanolyan veremménye, biztosan ezt mindenki megélte. Emlékszem, én is örökbefogadó szülőként idattak a kezembe egy 3 hetes gyereket, aztán utána egy 5 naposat, és fogalmam se volt, hogy kell pelenkázni, mit kell. Jó, a másodiknál már volt valamennyi tapasztalatom, de hát az elsőnél, vagy akár az első munkahelyi napod, akár a, hát na, az első könyvfordítástól kezdve, az első podcast műsor, az első bármi. És hogy ez az életben mennyire felértékelődnek, például akár most a lányom meg a barátnőjének, ugye, akik 11 évesek, ilyen különböző kihívásokat kellett adnom. Most mondtam, az első kihívás, hogy akkor elmehettek egyedül a boltba, és hogy én is ott voltam, hogy azt mondtam, hogy fú, hát most az a tény, hogy én kiengedem a gyerekemet a kapun, és ő át kell menjen egy átjáron, és nem tudom hány úton, és lehet, hogy az elárusítónő nem fog beszélni magyarul, és ki kell bogozza magát románul, és ott van nála a bankkártya, és ott van nála a telefon, és hogy ez is egy beavatás, és mennyire imádták, vagy mondtam, ugye ott fesztiválon, mondtam az egyik zenekarhoz, menjenek oda, és akkor jelezzenek vissza, hogy tetszett nekik a koncert. Jaj, hát nem, hát de mondom, ez egy challenge. És persze, hogy meg kell spékelni, mondom, akkor dupla gombóc fagyi annak. És akkor mind a hárman oda mentek, és elmondták, hogy nagyon jó volt a koncert, és aztán ugye kikérdezték ugye a zenekarnak a tagjait, hogy neked van gyereked, neked van cicád, és hogy hányszor van ilyen élethelyzet, ugye ezek az első tipikus élethelyzetek. Hát az első csók, az első szexuális élmény, az első költözés. Tehát, hogy azok is mind a barlang mélye, hiszen nincs tapasztalatod. Hiába mondta el valaki, hogy az milyen, mert azt, ameddig a bőrödön nem tapasztalod meg, hogy az első mondat, amit kimondasz egy idegen nyelven, vagy bármi lehet.
Ez tök jó, hogy mondtad, mert hogy... Na, erre gondoltam, amikor a beszélgetésünk elején az élethelyzeteket, meg az életszakaszokat említetted, hogy nekem eszembe jutottak ilyen konkrét dolgok. Ugye mi sokszor elmondtuk, hogy ez a hősútja, ugye tekinthető egy életfolyamatnak is, hogy az életünknek a különböző állomásai. De tekinthető ugye ez különböző, úgymond, amit most mondasz, területeknek, amiket bejárunk az életünkbe, a szerelem, a költözés, a munkavállalás, és a többi, és a többi. Tehát, hogy mindkettőre rávetíthető ez a 12 lépéses hősútja. A barlang kapcsán, amire kíváncsi lettem volna, hogy ugye azt rögzítettük, hogy mindenképpen ez valamiféle félelemmel, vagy valamilyen rossz érzéssel társulna, hogy itt nekünk működnünk kell. Meddig oké ennek az érzésnek a validálása? Mert ugye az érzéseket validálni kell, ezt nagyon sokszor elmondtad. Meddig oké, amíg ezt validálom, mi lehet az a pont, ami azt jelzi, hogy én ebben a helyzetben nem biztos, hogy jól működöm?
Hát amikor mondjuk a cselekvést meggátolja maga az érzés, tehát hogy felmentem magam a cselekvés alól, azért, mert félek. Például, mit tudom én, nem szólalok meg egy idegen nyelven, mert félek attól, hogy nem tudom helyesen kimondani a mondatokat. Hát emlékszem, nekem például a teljesítményszorongásom valamiért nem tudom erre az idegen nyelv területre koncentrálódott, hiszen annyi helyen beszéltem, kommunikáltam, ugye franciául is, románul is, és nem tudom, valahogy az angolhoz, ez, nem tudom honnan jött ez a szorongás, és mikor a Máté Gáboros képzésen voltam, akkor hát az első érzés, amikor ugye vadidegen emberekkel tettek össze egy amerikai, meg egy kanadai, kínai hölgye, emlékszem, voltam egy csoportban, és az, hogy én most nem tudok tökéletesen beszélni, és akkor most mit fognak gondolni rólam? És emlékszem, hogy egy évet dolgoztam ezen, hogy ez a fajta szorongásom valahogy elpárologjon, és rájöjjek arra, hogy tök mindegy, hogy most akkor helyesen mondod a mondatokat, vagy nem, mert hogy senki nem fog téged kinevetni, hanem kapcsolódnak hozzád, hogy ugye, amit Máté Gábor is mond, hogy higgy a folyamatban, és egyszer csak, mit tudom, kézzel lábbal kibogozod magad, de hányan vannak olyan szorongások, hogy inkább nem teszik meg, mert nem tökéletes. És talán a barlang egy kicsit ennek az elfogadása is, hogy most egyből nem lesz tökéletes, hát a 10 000 óra gyakorlás, azt most senki nem tudja megspórolni magának, és az a fajta bátorság, hogy ezzel a félelemmel együtt kilépek, hát ugye, amit Hesna is mond, hogy a bátorság nem az, hogy nem félek, hanem a félelemmel együtt cselekszem, hogy átülelem azt a félelmet, és azt mondom, na, megyünk, ketten, tessék, itt vagyok, sőt, az önismeret része, amikor be tudom vállalni, hogy igen, félek, igen, szorongok, legalább magamnak, tehát, hogy ez mindenképpen egy őszinte válasz, és nem próbálom eljátszani azt, hogy mennyire magabiztos vagyok ezen a területen.
De az nem lehet egyfajta automatizmus, hogy ilyenkor bekapcsol, beszéltünk ugye az állarcokról. Nem állarc, hanem hogy hívtad?
A persona?
A personákról, igen.
Igen.
Hogy beindul egy persona, aki ilyenkor azt csinálja, hogy azt mondhatja, hogy de én tudom, de én megy, de én bátor vagyok, és valójában ez a persona viszont nincs összhangban, nincs szinkronban a valódi belső érzéssel. Ugye ez egy olyan helyzet, ahol ez baromi veszélyes tud lenni.
Pontosan, mert hogy nagyon jól el tudom játszani ezt a szerepet, hogy eltakarom ezeket a hiányosságokat, a félelmeket, pont ezért népszerűek, hogy az olyan típusú beszédek, vagy akár ilyen önismereti folyamatban azok a felismerések, amikor már reflektálni tudok arra, hogy hát nem pont úgy van, ahogy én ezt mutattam, hanem van egy teljesen más belső érzés, amit esetleg féltem megmutatni, féltem valakihez kapcsolódni, vagy bevállalni. Minden egyes pályának szerintem megvan ez a barlangja. És hogy abban a percben, amikor már nem eljátszom a vagányat, hanem a magam sérülékenységével, sebezhetőségével, emberségével, tehát hogy ez szerintem az igaz pillanatoknak az egyik, és mindig ezekhez tudunk kapcsolódni. Nem a tökéletességhez, nem a félistenhez, mert a barlang, nem véletlenül, amikor önismereti csoportokat ugye vezettek, akkor voltak ilyen maratoni csoportok, hogy reggeltől estig, és még éjjel, mert hogy ilyenkor ezek az állarcok egy idő után lekerültek, mert tud szerepet játszani egy órát, két órát, három órát, de már 10-20-30 óra után, mikor már úgy elfáradtál, biztos, hogy nem tudsz már arra gondolni, hogy én milyennek akarom mutatni magam.
Tehát a lényeg, hogy ez a barlang, amiről beszélünk, nagyon-nagyon sok megközelítés közösebben, és te is többször kitértél már, illetve ki is mondtad, hogy itt azért a legmélyebb félelmeink lepleződnek le, és erről már korábbi adásokban is beszéltél, amikor a nyilvános szereplésről volt szó, akkor azt mondtad, hogy a nyilvános szerepléstől való félelem a második, a legerősebb félelmünk a...
Halálfélelem után.
Halálfélelem után, így van, és ezzel a barlanggal a halálfélelmet hozták nagyon-nagyon sok helyen összefüggés, vagy itt valahogy ez a zsigeri félelmünk indul be. Legalábbis nekem ez a képzettársítás ugrott be, hogy lehetek köze igazából ebben a barlangban, itt a legmélyén az utazásunknak, az itt föltáruló félelmünknek a halálfélelemhez. Mert ez a legmélyebb zsigeri ösztönből jövő félelmünk. Vagyis lehet-e valahol feloldozása ezeknek a félelmeknek, hogyha a halállal való viszonyunkat rendezzük? Erről már korábban többször beszéltél, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Ugye a szülő-gyerek kapcsolatban is a gyerek hogy viszonyul majd a halálhoz, hogy a szülő hogy viszonyul a halálhoz, mert hogy csak azt tudja hitelesen képviselni a gyerek felé. Hát azért legyünk őszinték, senki nem úgy születik, hogy én de kurvár, majdnem kimondtam, hogy én de baromira rendben vagyok a halállal. Hát senki nem így születik. Vagy hát az nagyon-nagyon ritka, aki gondolom így születik, és azt tökre irigylem.
Pontosan, mert hogy ugye amikor önmagamban vagyok, és ott vagyok a legsötétebb árnyakkal, meg mumusokkal, meg mint ahogy ugye egy óvodás gyerek fél, és szimbolikus félelmei vannak, de hiába mondod, hogy hát van ott mumus az ágy alatt, nincs, hát akkor mitől kell félni. Ezt te sem tudod racionálisan megoldani, mert hogy hiába mondják neked, hogy minden ember meg fog halni, és akkor soha nem lehet tudni, és te sem vagy halhatatlan, és majd a szüleidet is el fogod veszíteni, és hogy lehet, hogy életciklusok végén is meghal valami, és majd a gyerekedet is el kell engedni, és az a részed is egy kicsit meghal. Tehát, hogy rengeteg ilyen szimbolikus halál is van az életünkben, és talán ez egy kicsit az elengedéshez kapcsolódik, hogy mennyire ragaszkodunk foggal körömmel egy helyzethez, és mennyire tudjuk akár ezt a kontrollt átadni is, mert hogy abban a helyzetben, amikor bemegyek a barlangba, lehet, hogy az az első elképzelésem, hogy én itt most mindent uralok, és most itt minden úgy történik, ahogy én akarom, viszont rengeteg olyan élethelyzet lesz, ahol kontrollvesztett állapotban vagyok, hogy nem tudom, hogy hogyan jövök ki, ugye, aki már volt barlangban, az biztos, hogy megtapasztalt ezt az érzést. Emlékszem, hogy én ezelőtt még jó néhány éve még nem voltak meg a gyerekek, 13 barlangban mentünk végig ugye egy cégnek az alkalmazottaival, mindenféle olyan barlang volt, olyan is, ahol köteleken engedtek le, olyan is, ahol vizesíseken kellett átmenni, olyan is, ahol lyukakon kellett kipréselned magad, és egyszerűen nem láttál csak az órod tövéig, és nem tudtad, hogy most akkor itt át fogsz tudni menni, vagy nem. Tehát, hogy mindenkinek olyan félelmei aktiválódtak, és azt látni, hogy egy vezetőként valaki beviszi a csapatát egy ilyen élethelyzetbe pontosan azért, hogy az erőpont ezekkel a félelmekkel való szembenézésből fog jönni. Tehát, hogy ez a farkas szemet nézni akár egy kicsit a halállal is, valahogy szimbolikusan. És az az érdekes, tehát az első barlang volt a legeslegkeményebb, ott ugye a középvezetők mentek végig, de az csak egyszer, mert az ugye a vizes, búvározós barlangok nehézsége, foka előtti, tehát ugye a legnehezebbel kezdtük. És emlékszem, hogy tizenvalahány év után is, amikor találkozom ugye a csoportnak a tagjaival, még mindig ezeket az élményeket mesélik. Hát ott mindenki egy kicsit belehalt. Emlékszem, hogy én, amikor kijöttem abból a barlangból, azt mondom, na a doktori, az kutyafüle volt az egész mellett, hogy én ezt végigcsináltam a tériszonyommal, a félelmeimmel, és az valóban, hogy amikor a 13-ból is kijöttem, azt mondtam, most már nincs olyan barlang, amiben nem mernék bemenni. Mert szerintem ez a nagy felismerés, ugyanúgy félni fogsz, de már tudod, hogy van vége, tudod, hogy ki lehet jönni, és van egy olyan éneked, amiről ugye Benedek Dezső is mesél, amit már nem vehet el tőled senki. És ha benned van ez az ének, akkor ott tudsz ülni ezzel a félelemmel, és a halálfélelemmel is, mert hogy valójában tényleg erről szól az életünk, mint ahogy Mitch Albom ugye a Keddi beszélgetések az életről és a halálról című könyvében írja, meg van az a film is, a Leckék az életről, ami a könyvből készült, hogy élj úgy, mint a buddhisták, hogy tegyél egy kis madarat a válladra, és akkor minden nap kérdezd meg tőle, hogy az vagyok, akinek lennem kell, azt az életet élem, amit mindig megálmodtam magamnak, önazonos vagyok-e, és hogyha igen a válasz, akkor nem kell félni attól, hogy mi lesz majd, ha meghalok, és nem éltem teljesen, mert hogy amennyit lehet, azt teljesen megélem. Sokan ugye, akik betegségből gyógyulnak meg, vagy ilyen halálközeli élményt tapasztalnak, pont ez lesz a barlang utáni legnagyobb változás, hogy a halál tudatában valahogy teljesebben fogják megélni az élettapasztalataikat, mert nincs az, hogy hát ez végtelen lehetőségünk van, és ha nem most, akkor majd 20 év múlva. Nem, lehet, hogy nem lesz 20 év múlva. Lehet, hogy ma van, s holnap már nincs, és akkor neked azzal az élettel kell elszámolni, és azokkal a döntésekkel, amiket addig meghoztál. És hogy senki nem ad neked garanciát semmire. Végül is nem tudhatod, hogy ez most a, mit tudom én, a 20. barlangod, a 40., az 50., vagy lehet az utolsó. Mert hogyha ezt el tudjuk fogadni, szerintem akkor leszünk tökéletesen kibékülve ezzel az egésszel, de hát szerintem minden egyes életciklusban meg kell emészteni. Tehát nem olyan könnyű, minden egyes veszteséggel. És lehet látni, hogy ugyanúgy a fejlődést ezen a területen. Hát emlékszem, hogy a Zöld mesepszichológia könyvben is a halálos fejezetben leírtam azt, hogy a halhatatlanságra vágyó királyfi volt az én kedvenc mesém, és hogyha volt valami, amit egész életemben el akartam kerülni, az pont a halál, meg az ilyen kérdések, mondtam, az is nem leszek klinikai pszichológus, én csak ilyen megyek iskolapszichológusnak, én csak szép problémákkal akarok foglalkozni, és a halál, hogy minden évben visszaköszönt az életemben, az eseteimen keresztül, mindenen, édesanyám halála. Aztán most milyen érdekes, hogy akár a cicák halála kapcsán is, mert Lilla is ugye elveszítette az egyik cicáját, aztán utána abból égi cica lett, akkor jött ez a Bubi cica, akinek most lett ez a 4 kölyke, és akkor Bubi cica is eltűnt, és ma kellett eltemetni 4 kis cicából egyet. És olyan érdekes, hogy bár azelőtt Lilla is ilyen hatalmas megrázkodtatással élte meg, olyan volt, hogy a nagymamájának a halálát élte volna meg minden egyes kisállat kapcsán, hogy most az, tehát hogy ilyen teljesen rezignáltsággal mondta, hogy hát igen, ennek így kellett történnie, és most mamának van egy másik cicája, és hogy teljesen élet-élet, halál-halál. Tehát, hogy hihetetlen volt, és azt is gondoltam, hogy valójában az az én belső munkámmal is párhuzamos, mert most már én is sokkal jobban állok ezzel a halálkérdéssel, de hogy ez évtizedeknek a munkája, és még mindig van belőle jó sok, mert hogy szerintem mindannyian amikor szülők leszünk, hát talán ez a legnagyobb félelem, hogy jaj, hát fel kell nevelni ezt a gyereket. Hányszor mondjuk, hogy na legalább az esküvőn ott kell lenni, jaj, legalább meg kell írjuk azt, hogy unoka legyen. Tehát, hogy féltjük őt is, féltjük magunkat is, és akkor mindig vannak ilyen, tehát olyan, mintha alkudoznánk a halállal, hogy hát ez nekünk ki jár, de végül is ki mondja azt, hogy ki jár. Tehát, hogy hány és hány olyan élettörténet van, amiben úgy kell tovább élni, hogy ezt a vesztességet magaddal kell vigyed.
Ugye beszéltünk arról, hogy itt a barlangban lenni, vagy alapból egy ilyen állapot, hogy beszéljünk erről az állapotról, amikor a barlangban vagyok, hogy mit élek meg, aztán beszéljünk arról, és szerintem már át is tértünk picit erre, hogy akkor cselekszem, hogy oké, rendben vagyok, nagyjából körbejártuk, hogy milyen érzelmi hullámvasutat élek ott meg, vagy mi az, ami ott rám várhat, ugye, hogy tudok legmélyre menni, hogy tudok onnan fölfelé jönni. Hol billen át a dolog, amikor tudatosítom az érzést, és amikor cselekszem? Egy, bent tudok erekedni a barlangban, vagy valahogy mindenképpen kijövök belőle? És hogy tudok jól kijönni belőle?
Szerintem itt is pont így, mint a küszöb átlépésénél, kijöhetek és mehetek visszafele. Én legalábbis így látom. Kijövök, és azt mondom, soha többet ebben a barlangban nem akarok bejönni, én inkább megyek vissza. És akkor megyek vissza ugye a komfortzóna fele, hogy jó volt nekem úgy, ahogy volt, elindultam, de fölösleges volt. Hát gondolom, te is hallasz ilyen élettörténeteket. Hogy valaki akár egy csalódás után azt mondja, hogy mit tudom én, elvált, vagy szakított a partnerével, és azt mondja, nekem az életemben több férfi és több nő ne jöjjön, mert én tudom, hogy minden férfi ilyen, minden nő olyan. Én most már több munkahelyet nem akarok, inkább munkanélküli leszek, mert minden egyes főnök az ilyen meg olyan. Vagy én már ebben az országban nem akarok élni, mert itt mindenki ilyen vagy olyan, és megyek a másikban, mert ott aztán teljesen más, és közben végülis mindannyian rájövünk, hogy sőt, azok is, akik ugye többször válnak, vagy többször ugyanabban a forgatókönyvben szaladnak bele, hogy a barlangban ugye én vagyok a sárkányommal, és hogyha ezt a lépést...
És a sárkány is én vagyok.
Igen, és csak akkor tudom megtenni, hogyha ezt az 50%-omat én beismerem saját magamnak, hogy igen, a történetek felének a felelőssége az ott van nálam, tehát hogy nem mutogathatok újra senkire, hogy te behoztál ide engem a barlangba, és te nem vittél ki, és különben is túl nagy volt a sárkány, mert tehát én akartam végül is bejönni, itt vagyok, és az én felelősségem az, hogy én most meg tudok-e küzdeni, vagy nem, és hogy akár az sem egy elvárás, hogy én most gyorsan küzdjek meg. Hát hány és hány olyan élettörténet van, amikor lehet, hogy kudarcot kudarcra halmozok látszólag, de az is egy fejlődési feladat, hogy kijövök, nem egy hős történet, hány olyan hős van, hogy meggyötörve, szétszedve, fél lábbal, mit tudom én, varázskard nélkül, de valahogy kikecmerget. És onnan történik meg aztán az újjászületés, amikor megint neki indul, akkor ott már ez a visszatérés az elixírrel, ami aztán egy külön ugye állomás lesz, hogy valamit megtanultam, hát ugye ez a poszttraumás fejlődés is, hogy az összes veszteségből, az összes gyászélményből, ha már ugye halálról, meg bármiről beszéltünk, nagyon sok mindent el tudok vinni magammal, és igen, a gyászban is vannak nagyon szép történetek, ami nagyon paradox, hogy lehet valami szép a gyászban, és mégis a hála érzése, az, hogy felértékelődnek pillanatok, az, hogy kitermelődik bennünk az erő, és egyszer csak jön egy fordulat, amit nem tudtuk, hogy most honnan jött, hogy egyszer csak úgy átbillensz, és valahogy lesz tovább, és azt hiszed, hogy soha többet nem fogsz tudni nevetni, és mégis fogsz tudni, és hogy olyan szépen elrendeződnek a dolgok. Talán ez a folyamatnak ez a lendülete, hogyha az első lépést ugye megtettem, és utána a következőt, ezt mondja, a gyászban is ezt mondják nekem, például ezúttal ez egyik leghasznosabb útravaló, hogy tedd a lábad egyiket a másik után, még akár, hogyha automatikusan is teszed, hogy először, amikor kimész a boltba, hogy az emberek szemébe nézel, hogy bemész a munkahelyedre, és kimondod az első mondatot, és minden nap egy kicsit könnyebb lesz. Nagyon nehéz, úgy amúgy, de hogyha megteszed azt az első lépést, és már kicsit eltávolodtál ettől a barlangtól, utána már kitermelődik az az erő is, meg az a kompetenciaérzés, hogy én azt a harcot megvívtam, helytáltam, és lehet belehaltam, lehet kisírtam az összes könnyem, és lehet azt hittem, hogy szétszakadt darabokra a szívem, de hogy ezzel együtt tovább tudom ezt a történetet vinni, és szerintem itt van a nagy bátorság, és nem mindig születik meg ez egyből, hát nem véletlen. A gyász ebből a szempontból egy nagyon szép példa arra, hogy ez a minimum egy év, ugye ameddig körbeér a történet, az első szüli nap nélkül, az első karácsony nélkül, az első húsvét, az első évforduló, és mégis, hogy amikor már ott körbeért, az már megint másképp fog tűnni a barlang, úgyhogy ez szerintem mindig egy döntés kérdése, tehát ez nem lett véletlen, hogy én most hátra megyek, vagy visszafele, mert hogy sokan, akik visszafele mennek, azok mondják, hogy a körülmények miatt, hogy hát túl sok minden volt ott a barlangban, túl nagyok voltak a sárkányok, ezt nem lehet megvívni. És akkor ugye haragszanak azokra, akik megvívták ezt a harcot, ez a másik dolog.
Ha megengedsz, egy konkrét eset jut eszembe. Én ugye 10 év után, ahogy lediplomáztam, utána rögtön elkezdtem dolgozni itt Kalocsán a rádiónál, és én 10 évig ott dolgoztam. És jó is voltam. Tehát jó visszajelzéseket kaptam, baromi jó dolgokat csináltunk, nagyon élveztem, nagyon hajtott, nagyon ment. Aztán 10 év után ugye bármit csinál az ember 10 évig, eljut egy pontra, amikor azt mondja, hogy ebből ennyit tudtam kihozni. És miután elkezdtem tanítani, az a fura helyzet állt elő, mert ugye én papírforma szerint tanár lennék, hogy az első év ugye olyan volt, hogy októberben, vagy nem tudom, amikor a Covid miatt hazaküldtek minket, és akkor digitális oktatás. És akkor tudod, így maradt ez a persze kellemetlen, de nekem újként ugye egy alaphelyzet, hogy ülök otthon a gép előtt, és akkor így mondom a gépnek az anyagot, meg beszélgetünk, meg minden, és akkor tudod, ez a tanítás. És úgy viszonylag könnyen hátra is dőltem, hogy hát én ezt hogy megugrottam, érted, hogy lenyomtam ezt az évet. Jó, az érettségi kicsit kemény volt, így, hogy rögtön első év 3 érettségiző osztály, de hát ügyesek voltak, megcsinálták minden. Aztán elkezdődött a következő tanév, amikor ugye tudod, így face to face, az egész. Tehát ott nincs karantén, ott nincs hazamegyünk, ott nincs digitális óráig lenémítom, meg bejött, nem jött be hasonlók, hanem ott bemész a terembe, és akkor ott van a 28 ember. Várja, hogy most szórakoztass az Iliásszal, vagy az Odüsszeiával, vagy azon keresztény irodalommal. És emlékszem, hogy jöttem ki úgy a második évben, pedig már egy éve ott voltam hivatalosan, jöttem ki úgy óráról, hogy amíg az egyik épületből sétáltam át a másikba, egy fejbe fogalmaztam a fölmondásom, és hónapokig minden nap azzal keltem, azzal feküdtem, hogy vissza kéne menni a rádióhoz. És annyira vonzónak tűnt. És lehet, hogy a magam erejéből, magam eszéből meg is tettem volna, de voltak körülöttem támogató kollégák, segítő emberek, akik azt mondták, hogy hülye vagy, bírd ki, jól csinálod, menni fog ez, és igazából nekik köszönhetően maradtam azon a pályán, amin azóta is vagyok, és egyébként sok sikerélmény élt benne, és ami akkor a problémának tűnt, hogy én föl akartam mondani érte, az ma már nem azt mondom, hogy ilyen csettintős, de hát attól már csak nehezebbek vannak. Amire ki akartam lyukadni ezzel, hogy lehet, hogy az sem elhanyagolható, ugye ebben az ismeretlen világban, amiben bekerülök, hogy valahogy a barlangban is ott vannak velem azok a segítők, akikről egy korábbi állomáson beszéltünk, még ha fizikálisan nincsenek is ott. De azért ilyenkor érdemes megszólítani őket, nem? Mert hogy valahol ott vannak mégis.
Igen, akár megszólítani konkrétan, de lehet, hogy az sem lehet, viszont erőforrások szempontjából, hogy felidézem magamban, akár egy példaképnek a történetét, hogy ő hogy küzdött, hogy hogyan tartott ki, akár azokat a mondatokat, például az érzelmi intelligencia fejlesztő tréningen szoktam egy ilyen gyakorlatot végezni, hogy 5 cetlire, ugye írjanak fel 5 mondatot, ami nagyon fontos útravaló volt az életükben, és nagyon érdekes az, hogy általában ugye meg szoktak kérdezni, de 5-öt? Utána pedig a következő kérdés, hogy de pozitívat? És mondom, igen, mind a kettőre igen a válasz, és hogy milyen nehezen idézzük fel ezeket a mondatokat, pedig milyen fontos, ugye az a, vagy akár történeteket. Nekem nagyon sokszor eszembe jut az a történet, amit a Dír nagyapám mindig mesélt, hogy ő, amikor hazagyalogult a fogságból, és hogy akkor milyen próbatételek voltak, és hogy tudta a célt, és kész, nem adta fel, vagy a Dír nagyanyám, amikor három lányt kellett neveljen, és gyakorlatilag éheztek, és akkor kezdett neki igazából horgolni, meg ilyen különböző terítőket árulni. Hát, hogy szerintem minden családban vannak ilyen történetek, hogy mindenki volt, tehát hogy már valaki megjárta előtted azokat a barlangokat, és van egy hit, egy bizonyosság, hogy onnan ki lehet jönni. És itt van szerintem szülőként és pedagógusként a legnagyobb feladatunk, és talán a tanári hivatásnak is ez a legszebb része, hogy jó, persze ott van a tananyag, most tanítani lehet mindenfélét, meg a módszertant is el lehet sajátítani bizonyos időn belül. Viszont az, hogy te milyen ember vagy, és milyen példát adsz helyzetekre, akár az, hogy megfutamodhatnál, de mégis maradsz, vagy hogy mit tudom én, van egy kellemetlen vicc, vagy bármi, és arra te humorosan felelsz, vagy ott vagy, és akkor is kedves vagy velük, amikor mit tudom én, téged a pokolra kívánnának, meg mit tudom én, pont érettségi tételeket kell tanítsi, senkinek nincs kedve. Ez pont eszembe jut az a történet, végülis a film Michelle Pfeifferrel, a Dangerous Mind, szerintem ezt a pedagógusos részben említettük.
Igen,
nekem
igen,
az
igen,
az egyik kedvenc filmem. És ott van ugye az, hát ez is egy kicsit ilyen szimbolikus halál, meg aztán a segítőtárs, meg stb., hogy Michelle Pfeiffer ugye kijön az egyetemről, és a nagy elképzeléseivel, és a nagy pedagógiai elméletekkel bemegy ebbe a gettó iskolába, ahol felírja ugye a hangoskodónak a nevét a táblára, mert ő is úgy tanulta, és ugye ezek a gyerekek, ahogy sarokba szorítják, ahogy megalázzák végül is az első órán, és akkor hazamegy, felhúzza a veszkó csizmáit, meg ugye a farmer nadrágját, és elkezd valami teljesen más módszerrel kapcsolódni, mert ez is a barlang, hogy rájövök, hogy mindaz, amit tanultam, vagy amit tudtam, az nem működik. Most vagy megállok, és azt mondom, de fog működni, mert itt jön ugye az, hogy akár egy tanár is használhatja az autoritását, meg a hatalmát arra, hogy én úgyis legyőzlek. De a barlang az pont erről szól, hogy itt át kell alakulni, hogy az már nem jó, sőt, ugye a generációs történetekben pont erről van szó, hogy lehet azok a módszerek, amikkel, sőt, nem lehet, hanem biztos, hogy ahogyan minket tanítottak, az már egyáltalán nem érvényes a Z meg az Y generációra, hogy itt most közösen kell kitaláljuk ezt az egészet, és hogyha van kapcsolat. Mert ugye ez szerintem egy kicsit olyan is, még biológiából tanultuk emlékszel a pálcikos sejteket, meg a csap sejteket, és ezt mindig úgy magyarázt el a biológia tanárom, hogy a csap az olyan, mint boroshordós, ha megnyitod, akkor színesbe fogsz látni. Tehát a csap sejtek az a színes látás, a pálcikos sejtek azok a fehér-feketére való szenzitivitás.
Emlékfoszlányom sincs, de borzasztóan fölnézek rá, hogy ezt
komolyan?
Is tudod.
Erre nem emlékszel,
semmi.
Csapsejtek, semmire. Na, de lényeg az, hogy én pszichológiából, Lila pszichológia könyvben, amiben anno mi felvételiztünk, volt egy olyan példa, hogy ugye nagyon nehéz a színesről a sötétre való átállás. Tehát, hogy ugye fényben vagy, és színesen állsz, bemész a sötétben, és az elején nem látsz semmit, és akkor kezdenek ilyen kicsi,
igen,
ugye fénysugarak, vagy valamiket ott elkezdesz látni, és emlékszem, volt egy ilyen példa, hogyha savanyú cukorkát szopogatsz, akkor sokkal gyorsabb a csapsejtekről a pálcika sejtekre való átállás, és ez a cukorka szerintem szimbolikusan, na ezek a segítőtársak, a mondatok, hát ott vagyok a sötétben, és bízok abban, hogy valamit ezt csak fogok látni, és ugye visszafele a sötétségből a fénybe. Tehát ezért szerintem könnyebb a visszafele út, mert ugye most itt vagyunk a felénél. Tehát sokkal nehezebb oda lemenni, mint innen visszafele. És innen jönnek ugye a történetek, hogy sokkal könnyebb elmesélni, wow, milyen menő voltam, és ügyes, és aztán megküzdöttem az összes sárkánnyal, és mindent legyőztem, mint arról, hogy bukdácsoltam el odáig, és hogy estem bele a barlangba. És lehet be se akartam menni, csak belöktek, hogy ne kicsit üljek ott is. Tehát ezek a fuck up night, a különböző kudarc történetek, és hogy mennyivel értékesebb az, amikor valaki fel tudja vállalni azt, hogy igen, belebuktam, nehéz volt. Azt se tudtam, hogy most akkor nem láttam az óromig, mit fogok csinálni. Na, már fogalmam sincs, honnan indultunk el, de a pálcikos sejtekre kötöttünk ki. Tehát, hogy lényeg az,
segítők,
hogy igen, a segítőtársa, igen, a segítők.
Ha nincsenek is ott fizikailag, igen.
Hát, hogy benned vannak a segítők, és ugye azok a... Tehát, hogyha önmagadnak szerintem meg tudod bocsájtani a régebbi én verzióidnak a tévedéseit, mert akár ezek is előjöhetnek, hogy a múltkor is, amikor barlangban voltam, akkor ez történt is, az történt is, nem sikerült, és nem azt mondom, hogy bezzeg, nem úgy döntöttem meg, stb., hanem azt mondom, akkor, abban az élethelyzetben, abban a barlangban ennyit tudtam kihozni magamból, és lehet, még háromszor ugyanazt hoztam ki, de már negyedszer megtanultam a leckét, és most már másképp fogok dönteni, és szerintem ez egy hatalmas fejlődési lehetőség. Meg igen, hogy amikor kezet tudunk nyújtani annak, ha már ugye a segítésről is beszéltünk, hogy ott van körülötted, mint akár régebb a gyászban, a virasztásnál, ugye ott ült egy egész közösség, és nem hagytak magadra. Tehát nem egyedül voltál a gyászodban, hanem ott megvolt egy egész ritus, meg szertartás rendszer. Szerintem ez nagyon fontos dolog, mert ez valahogy egy felszabadultság érzést ad, hogy nem úgy lépek be a barlangba, hogyha most nem kaszabolom le a sárkány összes fejét, akkor engem fognak ugye kinyírni otthon. Tehát, hogy család, mint támogató rendszer, meg a barátok, meg a közösség, meg egyáltalán hogyan viszonyulunk a kudarchoz, a szégyen mikor jelenik meg, tehát, hogy belefér egy történetbe az, hogy elbukok.
És amit mondasz, ezek az előző epizódokban mind különlépések voltak. Ugye az akarat, a merés, hogy most átmerek lépni a küszöbön, vagy maradok a küszöbön, és akkor sem vagyok rossz ember, ha maradok a küszöbön. A támogató közeg, ugye a mentorok, a segítők, a barátok és ellenségek, tehát pont azt hallottam ki abban, amit mondtál, ezek mind gyönyörűen ott voltak a barlangig vezető utunknak a különböző lépésein, és még millió dolgot szeretnék kérdezni, például én azt is meg akartam kérdezni, hogy a barlangban mit kezdje magával a promoter, supporter, controller, analyzer, mert biztos ez egy külön tök jó beszélgetési alap lehetne, de nincsen rá időnk. Viszont, ha téged nagyon-nagyon érdekel ez a kérdés, vagy ezt szeretnéd föltenni Annának, akkor patreon.com/boldoganéltek, ahol ezt az adást is bővített, hosszabb formában hallgathatod meg, nyerhetsz rá esélyt, hogy 4 szem közt vagy 6 szem közt konzultálj Annával, mert patronálóinknak ez is lehetőség. Ahogy említettem, az adást tudják meghallgatni hosszabb formában, és minden hősútja adáshoz készül egy kérdéssor Anna által, ami egy picit segít még személyesebbé tenni ezt az utat, hogy miközben hallgatod a podcastet, nézed a kérdéseket, magad is meg tudod válaszolni, hogy te hogy éled meg ezt az adott stádiumot, illetve ilyen kis gondolatébresztő idézeteket is szokott hozzá csatolni Anna. És ami még mindig ott van Patreonon, az életmesség sorozat, aminek mindjárt vesszük fel a következő epizódját egyébként. Ugye a mini sorozat egy ilyen koncentrált kérdés körüljáró, általában a támogatóink által földobott témákat körüljáró minisorozat. Életmesség szintén ott van a Patreonon. A mostani témánk az, hogy mi történik akkor, amikor a felnőtt gyerek és a szülő oly módon kerül konfliktusba, hogy a szülő úgymond kiskorúsítja bizonyos kérdésekben a gyereket. Én már ezt megcsináltam, jobban tudom, hallgass rám, ez lesz a mostani életmesének majd a témája, hogy kicsit ezt is promózzuk, igaz?
Hát meg, hogy nagyon érdekes ez a szerendipítás, hogy pont készül ugye a Minden jó, ha együtt vagyunk című könyvnek a folytatás, és pont ez a téma.
Na, tök jó!
Nagyszülők és szülők közti kapcsolat.
Látod, tényleg minden összekapcsolódik.
Igen.
Köszönjük szépen, hogyha a felületen, amelyen hallgatod a podcastet, értékeled, lájkolod, megosztod a különböző adásokat, hogy még többen boldogan élhessünk, ugye Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podpad, ott vagyunk az összes ilyen különböző streaming felületen, illetve YouTube-on is. Köszi, hogyha feliratkozol és a YouTube csatornánkon követsz minket. Nem csak Patreonon javasolhatsz témát, bár nagyon köszönjük a belépsz támogatóink közé, hogy mind boldogabban éljünk, hanem akár az És Boldogan Éltek infokukasz.gmail.com címre is tudsz írni, vagy Facebookon, Instagramon és TikTokon is megtalálsz bennünket, ahol szintén elérhetőek vagyunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és egy újabbat léptünk a hős útján, és nagyon szépen köszönjük, mint mindig dr. Kádár Anna Máriának, aki segített bennünket ezen az úton, és támogatott bennünket ezen az úton. Köszi, Anna!
Én is köszönöm!
És akkor találkozzunk 2 hét múlva. Szia, Anna, sziasztok!
Sziasztok!